Miután a nagyhatalom Úr Brahmá,
miután a nagyhatalom
az univerzum első élénye, e szavakkal szólt Hiranyakasipuhoz, Kamandalujából, transzcendentális, tévedhetetlen lelki vizet szólt, Hiranyakasipu testére, amit hangyák és lepkék faltak fel, és ezzel életre keltette őt. Sri Prabhupada magyarázata. Az Úr Brahma az első teremtett lény az univerzumban, akit a legfelsőbb Úr hatalmazott fel a teremtésre. Téni Brahma Hridaya Adi Kavayé. Az Adi Dévát, az Adi Kavit, az első éllényt, maga az Istenség legfelsőbb személyisége tanította a szívén keresztül. Nem volt senki, aki taníthatta volna, mivel azonban az Úr jelen van Brahma szívében, maga az Úr oktatta őt. Az Úr Brahma, aki különleges hatalommal van felruházva, tévedhetetlenül megtehet bármit, amit csak akar. Ezt jelent az Amukha Rádaszá szó. Vissza akarta adni Hiranyakasipunak eredeti lelkitest, eredeti testét, és ezt azonnal meg is tette azzal, hogy vizes edényéből transzcendentális vízzel locsolta le.
Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Saraswati Guru Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare.
Szóval eléggé dramatikus a helyzet. Az Úr Brahma már tudja, hogy mit fog tenni, hogyan próbálja, hogyan oldja meg ezt a univerzális problémát, ezt a nagy gondot. A jelenlegi földünk vezetői nem nagyon tudják, hogy hogyan kell megoldani egy kisebb gondot, amikor néhány ember életében nagy katasztrófa történik, és elindulnak, vándorolnak mindenfelé. Az Úr Brahma viszont fel van hatalmazva arra a feladatra, Krishna által, amit neki el kell végeznie. Ez a különbség, amikor valaki saját magát próbálja felhatalmazni, kinevezni egy vezetői helyzetre, vagy amikor a legfelsőbb Úr teszi ezt meg. Itt Sri Prabhupada utal arra a versre, amelyik a Srimad Bhagavatam első verse, nagyon-nagyon fontos vers, és annak a versnek a magyarázatában szinte ugyanezeket a szavakat ismétli meg, amiből látjuk, hogy Srila Prabhupada nem pusztán akkor találja ki a szavakat, mondatokat, amikor éppen odaér egy vershez, hanem egy nagyon mély meditációban az egészet áttekint, az egészet látja, Krishna segítségével egy fantasztikus, mély, tiszta tudatban segíti nekünk feltárni mindazt az abszolút igazságot, amely a Bhagavatam üzenetét képezi. Tehát nagyon fontos ez a rész, hogy a Brahma az univerzum első illénye, aki ugyan anyagi illény, de fel van hatalmazva minden olyan tett létrehozására, amely az Úr Krisna céljait segíti előidézni. Ebben a helyzetben a félistenek már közben megpróbáltak beavatkozni a szituációba. Látták, hogy Hiranyakasipu nincs a helyén. Megtámadták a társait, a démon katonákat, és elég nagy zűrzavart tudtak okozni, ám nem tudták megoldani a helyzetet. Azon nem tudtak változtatni, hogy Hiranyakasipu mindig végzi a lemondásait, és ennek a lemondásnak az erejéből olyan nagyon komoly változások történnek a világegyetemben, amelyek a filistinek számára úgy tűntek, hogy az önvezet megsemmisítését is elidézhetik. Megint csak megpróbálok utalni arra, hogy manapság is vannak olyan időjárás változások, olyan események, amelyek A gondolkodó emberek számára ott arra utalnak, hogy itt nagy a gond, itt nagy a baj. És a gondot, a bajt felismerik, a megoldás, hogy most mit tegyünk, az nagyon-nagyon kétséges, hogy azt is felismerik a tudósok, sőt nagy valószínűséggel nem jó felé tapogatóznak. Szóval amikor az anyagi világ eseményeinek az okait keresik, és nem látnak messze az anyagi oknál a tehetetlen puszta anyagi erőket, energiákat okolják változásokért, akkor valamit nagyon nem értenek meg ebből a világegyetemből. Amikor a tudatot másodlagos tényezőnek tekintik, amikor a saját gondolkodó képességüket úgy gondolják, hogy azt ilyen apró kis sejtek összessége okozza, bármilyen bonyolult legyen is a kapcsolatuk, a szabad akaratot, az érzelmeket, ilyen vegyi folyamatok hozzák létre, az egy eléggé ostobosság, ahogy Prabhupád szoktam mondani, de hát ezt az ostobosságot olyan finom illúzió rétegek takarják az ő fejükben, hogy sajnos nehéz felhívni a figyelmet, hogy nagy-nagy erőfeszítést tesznek, nagyon, igazából még a szándékuk is nagyon jó, éljünk egy élhető világban, az más kérdés a motivációjuk, hogy ebben az élhető világban mit szeretnének létrehozni maguk számára, milyen fajta élvezeteket szeretnének átélni, az már nem annyira jó. De az, hogy egy élhető világban éljünk, az rendben van. De hogyha az igazságnak egy részletét tudjuk, a többit pedig abszolút eltévesztjük, akkor abból jó nem sül ki. Tehát Srila Prabhupád vágya, hogy Krisna teljes üzenetét, Krisna teljes tudását, amit nekünk szán, próbáljuk átadni az embereknek, próbáljuk átadni azoknak, akikből később vezetők lesznek, vagy akár most vezetők. És próbáljuk rávenni őket, hogy vegyék komolyan ezeket a könyveket, ne tekintsék ezt egyfajta mesék gyűjteményének, vagy jobb esetben egyfajta vallásos irodalomnak, ami a hívőknek fontos, de igazából a hívők élnek szépen, élnek a maguk törvényei szerint, de ne zavarják meg a másfajta hívőket, a materialista hívőket. Azaz, hogy amikor egy államban nincs a egység, összhang, akkor ott nagyon nehéz megfelelő körülményeket teremteni. Prabhupád elkezdte, nem ő kezdte el Prabhupád, de nagyon nagy lépést tett az annak érdekében, hogy megvalósuljon az Úr Krisna terve, hogy ebben a korszakban, ebben a elég komolyan degradált időszakban, a vaskorszakban, Kali korszakában is megvalósulhassanak olyan körülmények, és olyan segítséget kapjanak törekvő, fejlődni, lelkileg fejlődni akaró élények, hogy akár egy életen át elérjék a céljukat, de ha nem, akkor legalább nagyon hamar, és az ő lehetőségi képességekhez méltó mértékben, tehát viszonylag könnyű, viszonylag egyszerű folyamaton ezt megtehessék. Hiszen ilyen szépen énekelni, hát az előbb néztem, kisgyerekek ugyanúgy énekelnek, mint a felnőttek, nincs különbség. Vezet egy kirtant, egy tinédzser, nem érezzük a különbséget, nincs a lelki, nem érezzük, hogy most hiányban vagyunk a lelki életben. Ugye amikor más vallásokat, folyamataikat figyeljük, ott nem nagyon látjuk, hogy el vannak fogadva fiatalok, gyerekek vezetőként egy ilyen vallásos tevékenységben. Ott igazából a 60 plusz az, akik elfogadottak, hogy most kik azok. Néha fiatalokat is bevesznek, de nagyon ritkán, amikor lelki tudást kell átadni. Azaz Prabhupád mozgalmában látszik annak a megvalósítása is, hogy itt a lelki tudás is számít, nem az anyagi helyzet, hogy nem csak beszélünk arról, hogy nem a test vagyunk, hanem amikor látunk egy fiatal embert, akinek van lelki tudása és megvalósítása, akkor azt elfogadjuk, és elfogadjuk az ő társaságát, amikor komoly lelki gyakorlatokat végzünk, énekelünk az Úr kedvére, az Úr dicsőségére. És ők is komolyan veszik, ők nem játéknak tekintik ezt, hogyha beszélünk velük a szüleikkel. Ők nagyon mélyen átélik ezt a lelkiségét ennek a lehetőségnek. Nagyon érdekes volt. Vasárnap elkezdtünk próbálni, és a Prabhupád, szóval szeretném dicsőíteni majd, és hát kérem az áldásatokat, hogy megvalósuljon, hiszen azt hiszem, hogy mindannyian szeretnénk többet és többet tudni Prabhupádról, illetve jobban átérezni, hogy hogyan és miképpen ért közöttünk, és mivel nekünk nem volt fizikailag lehetőségünk, hogy vele éljünk, legalább azoknak az emlékeit kapjuk meg minél inkább plasztikusabban, élőben, akik vele éltek. És van egy történet, nem mögöm le a poén, de amiben Prabhupád prédikál egy, meg hát is lettek ezek a történetek, egy riporter nőnek, és a riporter nő kérdezi, hogy hát mi van a ti tevékenységetek, hogyan segít másoknak, a jótékonyságotok, az miből áll. És Prabhupád eléggé szigorú veszi ott a válaszát, és nagyon szépen válaszol a riporterőnek. Az mindegy, és akkor a jelenetben belép egy kis bakta lány, Saraswati, aki úgy mindig ott mozog a bakták körül, azt hiszem 3 éves lehetett, vagy 4. És hát őt megpróbáljuk megjelentetni egy fiatal baktával, Matajival, Vimalával, és próbáltunk, és elmondtuk Vimalának, hogy mi a szituáció, hogy most ő kap egy kis murtit Prabhupádtól, egy Krishna murtit, és ez a Krishna murti ugye neki, hát Krishna. De ő, mint egy gyerek, ahogy Parikshit Maharaj is, ezzel a murtival úgy játszik, mint egy gyerek. De ugyanakkor úgy látja őt, mint Krishna. Tehát neki a kettő egyben van. Viszont amikor a riporternő látja, hogy egy gyerek játszik egy ilyen kis Krishna figurával, neki az a Krishna egy baba. És mondtuk a szoroszatok, hát most akkor a riporternő majd fogja mondani neked, hogy hát ki ez a baba, vagy kivel játsz, és mondod neki, hogy Krishna, és akkor hát milyen szép baba, és akkor mondod neki, hogy és akkor amit mondani kell neki, azt nem mondtuk meg neki, hogy most válaszolsz neki. Le volt írva a szöveg, de nem mondtuk neki, hogy mit kell mondani. Majd javíts ki. És akkor elkezdtük próbálni, akkor mi jön ki spontán. És szinte betűről-betűre azt mondta a kislány, azonnal elsőre, az első próbáról. Hát, ez nem baba, ez Krishna, az Istenség legfelsőbb személyisége. Hát nem tudod? Olyan spontán módon jött ki az, amit mi felnőtt bakták, nagyon komolyan próbáltunk összeadni, hogy mit is mondhat egy ilyen helyzetben. És csak úgy kivonta. Hát mondtuk, akkor minek jöttük meg ezt a szövegkönyvet, és meg kellett volna hallgatni, fölvenni, leírni, kész a darab. Szóval ők átélik valami sütött, és amit mondta, olyan őszinte volt, olyan természetes volt. Nem kellett neki játszani. Őnek, hogyha azt mondta valaki, hogy Krishna baba, nem baba. Hát ez csak egy adalék ahhoz, hogy ki kell élni. Vissza egy kicsit a vershez. Itt van egy dramaturgiailag, mert hát egy kicsit benne vagyok ebben a drámai dologban, egy nagyon érdekes szituáció, hogy el tudjátok képzelni. Itt most egy gyakorlatilag senki által nem tudott helyzet alakult ki. Mi fog következni? És ezeket nagyon jól kiszokták dolgozni drámaiok, hogy most ez a csúcspont, amitől erre is, meg arra is fordulhat a történet, a világ. Ugye mit tesz Brahma egy ilyen helyzetben? Egy élénye. Na most egy kicsit úgy belenéztem, nem sok időm volt, de például, hogy ugye az Ajurvéda szerint, akinek 7 réteg borítja a lelket, és mindig réteg valamilyen lehetőséget ad a életnek, hogy ebben az anyagi világban részt vegyen. És például a bőr és a bőrön lévő finom réteg lehetővé teszi egyáltalán érzékeljen valaki. meg a többi érzékszerv is ezekből van. Tehát, hogyha ott ül a lélek, még hogyha fönn is tartja az ő helyzetét ebben a csontban, de hogyan kommunikál? Egyáltalán hall-e? Egyáltalán érez-e, hogyha nincsenek meg ezek az eszközök? Szóval még az is lehet, hogy itt Hiranyagas úr nem hallotta, amit mondott Brahmának. Lehet, ez az én feltételezésem. De ugye Brahmának meg kellett teremtenie egy további lépést, hogy normálisan kommunikáljon ezzel az élényel. Adott neki egy testet. De milyen testet adott neki? Amikor itt olvassuk, hogy lelki vizet szól Hiranyagas úr testére, akkor feltételezhetjük, hogy esetleg lelki testet adott neki. Mert lelki vízzel lehet lelki testet adni. De Viszont Csakravarti Thakur az ő kommentárjában megjegyzi, hogy itt Brahma ezzel a vízzel egy olyan anyagi vágyat teljesített, nem lelki vágyat. És megint az a helyzet, hogy valaki hatalmas lemondásokat végez, és mit kér cserébe? Szeretné az Istenség legfelsőbb személyiségét látni, szeretne lelki értékeket, lelki tudást, vagy anyagi értéket akar. És ugye erre mondja Prabhupád, hogy hát bizony kétféle ember van, az okos meg az ostoba. És az okos, aki minden helyzetben a lelki fejlődést keresi, és egy ilyen helyzetben ő lelki dolgot kér, mert milyen áldást kért Prahlád Maharaj, Hiranyagas Nisima Dévtől. Nem kért semmilyen anyagi áldást. De hát, ha valamit akarsz, akkor majd kérek valamit. Tehát ő nem kért anyagi áldást. Hiranyagas úr kért, akart. Ő akart egy olyan testet, amivel igazán lehet élvezni ezt a világot, egy olyan helyzetet, olyan hatalmat, olyan erőt. És hát Brahma ezt adta meg a számára. De ez fontos, hogy anyagi vágyat teljesített, még hogyha lelki vizet is tartotta a kamandorjában. Egy másik apróság, ugye, hogy itt valahogy előkerült az, hogy most mikették meg Brahma, a Hiranyagasipú testét. Érdekes, hogy a más angol szövegekben másképpen tűnik elő. Viszont Csakravarti Thakurnál például, amikor az ő könyvét fordították, akkor a gántot olvassuk, ami viszont ilyen szunyogféle dologként fordítható. Máshol szanszkrit az ilyen kimondottan hangyákról, termesz hangyákról beszél. Végül is mindegy, hogy mérte meg a testét, de azért elég komoly élmény lehet, hogyha valakinek eszik a testét a hangyák, és végül is az összeset megeszik. Ez egy komoly kínzási eszköz is. Bizonyos népek körében népszerű hangyabolyban temetni félig valamennyire azokat, akiket meg akarnak kínozni. És Hiranyagas úr saját magát kínozta ezzel. Elképzelhetetlen, hogy milyen tudatban lehet valaki, aki egy ilyen megoldást válasz, hogy valamilyen vágyat teljesítse. Egyszerűen én nekem felfoghatatlan, hogy ez az utat valaki kigondolja, és aztán menet közben nem módosít. Egy barátom beszélt arról, hogy manapság emberek hasonló tudatban megpróbálják magukat kínozni azzal, hogy nem mennek az ősértőbe, és próbálnak túlélni. Csak úgy, hát kapnak egy-két dolgot, egy kovakövet, egy nagyobb kést, de úgy egyébként olyan helyre rakják őket, ahol szinte semmi normális életkörül nincs egy ember számára, vadatnak lehet-e embernek. Okos ember nem él ott, ahol nincsenek meg a normális körülmények, ezért éltek a régi népek, ugye melegebb éghajlaton, folyók mentén. Őket meg odaadják a tengerpartra, ahol tiszta víz sincsen, küzdjenek. És ők meg ezt választják. És miért? Egy pár dollárért, hírnévért fölveszik őket 6 hónapon át. Hihetetlen. De, és akkor ezekből lesznek a hősök, a mai hősök. Mert mások meg azt mondják, micsoda nagy dolgot tett, túlélt az őserdőben. És ilyen környezetben kell nekünk a Bhagavatamot terjeszteni. Ezeken az embereknek valahogy el kell jutatnunk ezt, hogy ha már 6 hónapig otthon olvasom már egy könyvet, úgyis rájön. És ugye vannak szentek, akik megteszik és mennek az Amazonasba, a Kirtannal. Hát lehet, hogy nekünk is oda is kéne egy kirtan csapatot szervezni, ahol ilyesmit hallunk, hát ha megmentünk pár lelket. Persze praktikusabb, hogy azokat mentjük, akik közelebb vannak, azok is eléggé nehéz helyzetben vannak, tehát nem nagy különbség van, hogy valaki most a McDonald's-ban tömi magát, vagy pedig kimegy az őserdőbe, és ott hangyákat eszik, vagy nem tudom, mit tudnak ott találni. Szóval igazából nekünk a magunk helyzetét, a magunk körülményeit kell látni, amikor szeretnénk segíteni másoknak. Az első utcasarkon találunk segítségre szóló embereket, főleg, hogyha azt nézzük, hogy akinek nincs semmiféle vágya erre a kutatásra, a lelki fejlődésre, na, onnantól kezdve nagyon nagy segítségre szól. És hát ez a dolgunk, ezért olvasunk, ezért felkészülünk, és akkor kimegyünk amennyit lehet, egy napot, egy hetet, egy hónapot, egy életet, és segítjük Prabhupád tervét megvalósulni. Szóval az Úr Brahma ezek után akkor ugye ad egy csodálatos anyagi testet Hiranyakasipunak, és akkor elkezd vele beszélgetni, kommunikál vele, mit szeretne, Hiranyakasipu elég jól reagál a dologra, abba hagyja a lemondását, nem akar egy ideig több zűrzavart, azt gondolja, most akkor rendben van. Érdekes ezek után, hogy hogyan imádkozik, vagy hogyan dicsőíti azt, akitől ilyen megoldást kapott. Elég összetett dolog ez. Szóval, körülbelül ennyit jutott nekem, hogy eszembe ennyit szedtem össze erről a versről. Esetleg, hogyha felmerül bennetek ezekkel kapcsolatban megjegyzés, kommentár, olyan téma, amit ezzel kapcsolatban szívesen megbeszéltek, akkor most tiédek a szó. Igen.
Észrevi technikai kérdésem lenne, hogy a versben, a vers fordításában elhangzik az, hogy transzcendentális tévedhetetlen vízzel a csolta lelkítését. És hogy esetleg nézted be azt, hogy ez a szó, az hogyan szerepel az angol fordításban, vagy hogy mondjuk is van el csak rohagy, hogy Tánkó ír erről. Tehát ugye ez a tévedhetetlen víz fogalma számomra egy kicsit.
Hát a tévedhetetlen nem szerepelt, a transzcendentális, igen, a divya. Transzcendentális, az, hogy tévedhetetlen, az a rádaszás szó kapcsán jelenik meg, ahol azt mondja, hogy Brahma bármit megtehet ezzel a vízzel. Tehát ott ezt említik.
Akkor ez igazából nem a vízre utal, hanem a személyre, aki
tévedhetetlen. Igen, a személy tudatára, aki azt tesz azzal a vízzel, amit akar. Tehát az a víz az egy közvetítő eszköz. Arról többet itt nem olvasunk, máshol olvasok, hogy ugye annak megfelelően, hogy ki hogyan használja a vizet mantrákkal, mást és mást lehet megvalósítani vele, de ennek nem néztem utána, de itt a személyre vonatkozik. Másfelelően is? Az esetleg még érdekes lehet, hogy bakták elérhetik azt a szintet, amit az Úr Brahma, amilyen kegyet megkapott, hogy a szívén keresztül oktatja őt Krishna. Amikor mi olyan helyzetbe tesszük magunkat, amikor nagy feladatot bevállalunk, és ennek a feladatnak a végzése közben esetleg nincsen közvetlenül körülöttünk senki más. Ha kimegyünk például egyedül könyvet osztani, vagy hát egyedül könyvet osztás, az általában nem az, hogy most mellettem van, aki súg, hogy most mit mondja, most akkor ezt csináld. Egy nagyon jó helyzet, amikor tanítanak így baktákat, de aztán ugye mondják, jó, akkor most arra megyek 5 méter, és akkor légy szíves, most egyedül. Ilyen helyzetben, ha sikerül elmerülnünk ebbe a transzcendentális hangulatba, hogyha felkészültünk, megfelelően felkészültünk, nem zavarnak anyagi dolgok, felemelkedünk a körülmények most a mélységben, akkor tapasztaljuk, hogy Krisna a szívünkben mondja, hogy most mi a következő lépés, mi a következő mondat. Ez egy nagyon izgalmas tapasztalat. Tehát aki vágyik izgalmakra, ez nem egy rossz motiváció, hogy miközben segítek, azért szeretném megtapasztalni, hogy a szívemben súgnak, nem tudom, volt ilyen élményed, hogy mint egy kijött a szádon egy mondat, nagyon ütött, nagyon hatott, és azt, mintha nem is te fogalmaztad volna meg. Volt ilyen? Mondtál valamit, reagáltál spontán, és ez nagyon megváltoztatta az illetőt. Nagyon, hú, ezt honnan tudod? Kimondtad az illető nevét. Vagy amitől meglepődött. Vagy nekem volt ilyen, amikor úgy gyakoroltam azt, hogy spontán módon reagálok, hogy tényleg beszélgetek vele, és úgy ráhangolódtam erre a helyzetre. Nem azt mondom, hogy izgalmas, nagyon izgalmas. És de ez az kell, hogy rendezzük az életünket, hogy tényleg odaadjuk magunkat ennek a szolgálatnak. Hogy ez legyen előttünk, és néha az kell, hogy akkor tegyük ezt, amikor Prabhupád még egy különleges kegyet ad a maratonnal. Én nekem mindig gondom volt ezzel a maraton időszakkal, mert az a fajta terület, ahol én, amit én választottam, az ebben az időszakban nagyon nehezen megközelíthető, gazdagabb emberekről van szó, vagy főnökök, könyvelők, akik a decemberben a legelfoglaltabbak, akkor keresik a legtöbb pénzt, összegzik a dolgokat, rengeteg gondjuk van. De mégis azt tapasztaltam, hogy megértettem, hogy jó, semmi gond, ez az időszak, ami Prabhupádnak a legkedvesebb ebből szempontból. Lehet, hogy máskor is lehet kisebb maratonokat sikeresen megcsinálni ezen a területen, tehát üzletemberekhez, vezetőkhöz menni. De ha nem törődöm azzal az extra nehézséggel, hogy itt most különlegesen elfoglalt emberekkel találkozom, akik azt fogjuk mondani elsőre, hogy oké, valamennyire érdekel, amit szeretném mondani, de majd nézzük meg januárban. És hogyha nem véletlen visszaesek hozzá, jaj, ne haragudj, tudom, januárt mondtál, de hát erre jártam, gondoltam, hát azért 5 perce van. És akkor azt mondják, na jó, most éppen van. Éppen volt egy megbeszélésem, elmaradt. Tényleg van fél órám. Nagyon sokszor történt ilyen. Hogyha csak úgy finoman erőltettem, egyszerűen csak olyan elrendezést találtam, amikor mégis lehetett beszélni. És tényleg, és akkor azt mondta, hogy hú, de jó, hogy akkor most veszek könyvet a barátomnak, ezt most akkor karácsonyra megveszem. Ez jelentett ez. Boga voltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. És azért az jól hangzik, amikor Prabhupád maratonon ilyesmit valahogy ki tudjon hozni a helyzetből. Ez Krisna kegye, ez Prabhupád kegye. Érdemes kipróbálni, érdemes belemenni. Akkor nincs több hozzászólás, akkor most ennyi mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Srila Prabhupád ki? Jaj! Srila Prabhupád ki? Jaj! Itt áll Góra Prabhupád Nandi. Szankirtan eredmények. Bhakta Marcell.